Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Amen. Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, a 112. Zsoltárt olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Dicsérjétek az Urat, boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a boldogságunk forrása az, hogy téged megismerhetünk. Nem vagy messze tőlünk, minden nemzedék áldott, amikor keres téged. Mi a mostani időben keresünk téged, add, hogy jó alkalom legyen ez az istentisztelet a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy egyedül te vagy kegyelmes, irgalmas és igaz, és mindez ránk nézve te benned igaz. Köszönjük, hogy azért lehetünk mi könyörületesek, mert tőled már megtanultuk, hogyan könyörültél rajtunk. Köszönjük, hogy azért tudunk adni másoknak, mert tőled megtanultuk, hogy hogyan adtál önzetlenül a mi számunkra is. Köszönjük, hogy megtanultuk, hogy hogyan kell megállni a nehézségekben, mert te már megtanítottál bennünket arra, hogy ne essünk el, amikor minden megmozdul körülöttünk. Köszönjük, hogy erős lehet a szívünk, és bízhatunk benned, mert megtanultuk és megtapasztaltuk, hogy te nem csaltál meg bennünket, és végigvittél utunkon. Köszönjük, hogy neked adhatjuk a dicsőséget, és nem magunknak kérjük, mert megtapasztaltuk, hogy mulandó minden földi dicsőségünk, és te vagy méltó arra, hogy téged dicsérjünk. Köszönjük, hogy nincs olyan sötétség, amelyben te világosságot ne tudnál gyújtani, és köszönjük, hogy úgy vezetsz, hogy érthető lesz az, ami számunkra, és akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Istenünk igéjét olvasom. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 10. fejezetből, a 12. verstől a 13. versig. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye, ez a mai szakaszunk sok mindenről szól. Első körben talán úgy érezzük, hogy akkor itt a nehézségekkel és a próbákkal kell, hogy szembenézzünk. Ez is egyfajta nézőpont, hogyha kísértésről van szó, akkor mindjárt figyeljünk a kísértésre. Nem? Mi a problémánk, mi az, ami nem megy, mi az, ami általában nekünk feszültségeket okoz, és mindjárt a tekintetünket és az életünket rávetettük arra, amiben benne élünk, mozgunk és szenvedünk tőle. Istennek a módszere az viszont nem az, hanem először mindig Isten nem a problémáinkat szeretné kiemelni a mi számunkra, hanem először mindig egy kellő távolságba akar bennünket hozni attól, ami történik. Mert gondoljunk csak bele, amikor nagyon benne vagyunk valamiben, és nagyon meghatározza az életünket, akkor majdhogy nem azt éljük meg, hogy képtelenek vagyunk arra, hogy megértsük, hogy mi történik velünk. Mert olyan állapotba kerülünk, érzelmileg befolyásolva vagyunk, a döntéseinkben is a pillanatnyi lelkiállapotunk határozza meg, hogy most hogy fogok dönteni, szólni, és az én beidegződéseim, az én megrögzöttségeim, vagy az addigi élettapasztalataim szerint fogom valószínűleg meghozni a döntésemet. Mindezt, hogy kísértés, ugye mondhatjuk azt, hogy a gonosz kísért bennünket, Szentírásból ugye kiderül, másrészt pedig azt is mondhatjuk, a Szentírás azt mondja, hogy mindenki kísértetik, amikor tulajdon vágya és kívánsága kísérti meg őt. Vagy azt is mondhatjuk, hogy egy emberi kísértés esett rajtatok, az emberit olyan értelemben is érthetem, hogy ami belőlem jött, emberi, tehát belőlem származó, a gondolataim, az érzéseim útján megjelenő próba, vagy valami feszültség, vagy döntéshelyzet lép föl, de emberin azt is érthetem, hogy egy másik ember, aki jön az életemben, az valahogy megkísért engem jellemével, döntésével, és akkor ugye sokfajta dolog lehet ez az emberi kísértés, de másrészt meg felszabadító is lehet, hogy Isten azt mondja, ez csak emberi. Ebben van valami legyőzhető, megérthető. Tehát nem olyan dolog az emberi kísértés, amivel ne lehetne megküzdeni. Tehát mindjárt tudni kell azt, hogyha hitben állunk hozzá az életünk dolgaihoz, hogy amit itt az igében is olvashatunk, hogy nem hagy titeket az Isten feljebb kísérteni. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Az emberi kísértés az ezt jelenti, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, hogy a mi mértékünk szerint van. Hozzád illő, a te számodra van úgymond isteni gondviselés által valamilyen szinten elkészítve az a próba vagy nehézség, amit le kell győzzél. És mindez azért van, és itt végül, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Vagyis megmaradj az utadon, vagyis azáltal, hogy meg kell próbálnod legyőzni azt, ami emberi erőt nem halad meg, magát a kísértést, azáltal még erősebb leszel, és a kísértéssel együtt azt ígéri Isten, hogy a szabadság útját is elkészíti neked, vagyis készen van már a menekülés útja, amit te el fogsz tudni hordozni, és végig tudod csinálni, és meg tudod érteni, hogy mi miért történt veled, és ezzel az Istennek célja van. Ezt nevezhetjük szabadulás útjának, és azt mondja Isten már előre közni, hogy el fogod tudni ezt hordozni, és meg fogod tudni élni mindazt, amit kísértésnek élsz meg az életedben. Tehát, most nézzünk meg néhány dolgot, ami segít nekünk ebben. ezen az úton, hogy hogy tudjuk ezt mégis megvalósítani. Mert ezek ígéretek, a gyakorlat pedig ott van bennünk, vagy a lehetőségünk, hogy kibontsuk, hogy hogyan fog ez számunkra igazzá válni. Az első kép, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy ugye amikor edzenek valamit, akkor például a vashoz is egyéb anyagokat adnak hozzá, amivel egyre nemesebb lesz, vagy akár tűzbe is teszik és elkezdik edzeni, fizikai igénybevételnek teszik alá, és azután, amikor megedzették, akkor utána még rugalmasabb lesz, még erősebb lesz és teherbíróbb lesz. Az emberi lélek is ilyen. Tehát az emberi lelket egyrészt jó, hogyha hagyjuk, hogy a maga útját járja, és fejlődjön a maga természetességében, vagy hogy mondjam, a maga valóságában, és békén kell hagyni őt. És Isten nagy mértékben gyakorolja ezt irányunkba, hogyha megfigyeljük. Mert Isten soha nem erőszakos velünk. Nem? Tehát én még nem láttam azt, hogy Isten üldözött volna valakit. A szeretetével. Azzal, hogy segíteni akar neki. Hogy azzal, hogy meg akarja neki mondani, hogy mit csináljon. Ez Isten jellemétől távol van. Tehát Isten adott nekünk életet, és mi élünk, de nem hagy teljesen bennünket, úgymond a magunk útját járni, mert akkor azt jelenteni, hogy teljesen magára hagyott volna bennünket, és akkor nem lenne módunk arra, most azt mondom lélekként, hogy fejlődjünk. Hogy jöjjenek azért azok a dolgok, amiben a lélek ugye kialakult, de aztán valahogy tapasztalnia kell, és aztán meg kell próbáltatnia, hogy megerősödjön, hogy felismerjen dolgokat. És ezek azok a dolgok, amikor Isten egyrészt adja a léleknek a fejlődését, másrészt adja a léleknek a próbáját is. És itt van különbség a kísértés és a próba között. Ha úgy értelmezem, hogy a gonosszal állok szemben, akkor azt mondhatom, hogy ez kísértés, mert el akar engem buktatni. És az a cél, hogy én elessem. Az isteni oldalról nézve azt mondom, hogy ha valami ér engem, akkor nem Isten kísért engem, hanem azt mondom, hogy Isten próbál engem. Mert az a cél, hogy állva maradjak. Ugye? Van a pozitív és a negatív szemlélet, hogy most velem ez azért történik, hogy én elbukjam és elveszem. Ugye? Kísértő oldalról nézem, olyan hatalmas, olyan erős, hogy biztos, hogy nem fog nekem sikerülni, el fogok veszni. Isten oldaláról nézve pedig Isten azt mondja, nem fogsz elbukni, állva fogsz maradni, legyél józan, és nem lesz nagyobb a kísértésed, mint amit emberileg el tudnál hordozni. Én megadom neked az utat, hogy hogyan tudsz kiszabadulni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Istennek munkatársai vagyunk, és van egy történet, miszerint Michelangelo, amikor tehát készített egy szobrot, akkor nagy alapossággal látott neki, már úgymond majd, hogy nem készen is volt, és hosszú órákat töltött vele, míg volt egy segédje, nem tudom, aki látta. Hosszú órákig ott volt a mester, mert aztán elment, talán eltelt egy-két nap, és visszatért, és hát nem ő kérte számon Michelangelo, de mégis megkérdezte tőle, hogy mit csinált ennyi ideig, vagy mit mester, hát mit csináltál? Hát, mint hogyha ugyanolyan lenne a szobor. Ennyit dolgoztál rajta, és hát mivé akartad ezt formálni? Mint tanítvány megkérdezte tőle, hogy mi volt az értelme ennek a hosszú időnek. És látszólag nem történt semmi. És akkor azt mondta Michelangelo, hogy itt lágyítottam a vonásokat, ott pedig keményítettem. Miért vannak a próbatételek, vagy másik oldalra mondhatom kísértések az életünkben? Isten lágyítja a vonásaidat, vagy éppen keményíti. De nem azért teszi ezt, hogy összetörje a szobrot, hogy összetörje a te életedet végérvényesen, hogy semmivé tegye mindazt, amivel most gondoljuk meg, hogy isteni mértékkel is nézve egy lélek, amikor megteremtődik és a földi létben megszületik, az mekkora kincs. Hát erről beszél Jézus, hogy ti értékesek vagytok. És nem hagy az Isten elveszni egyetlen egy lelket sem, vagy azért jön, hogy az elvesztettet megkeressen. Miért is? Mert annyira értékes neki egy lélek, és különleges, hogy nincs belőle még egy. Tehát belőled nincsen még egy. Ha egy nagy művésznek az alkotását évszázadok múlva is tiszteljük, és azt mondjuk, hogy felbecsülhetetlen érték, és imádjuk az anyagot, meg rácsodálkozunk, hogy milyen szép, és évszázadok múlva is, tehát példaként ott áll, hogy egy emberi lélek, ez mennyivel értékesebb. És most önmagadra kell, hogy nézzél, hogy te vagy az. Mert ebben az igében ez van benne. Hogyha farag téged Isten, vagy lágyítja a vonásaidat, vagy keményíti, akkor az érted van, hogy te olyan csiszolt legyél, mint a gyémánt. Tehát tisztább legyen a fényed. Tehát ezek csak apróságok. Most azt mondom, az isteni léptékkel mérve, nekünk lehet, hogy fájdalmas tapasztalatok, de azok, amiket mi megérünk a mi kicsiny életünkben, és azt mondjuk, hogy hú, milyen hatalmas dolgok, és most hogy lesz, az isteni léptékkel mérve apró időben történő események. Kicsiny vágások, vagy tisztítások az életünkben, de szükséges, hogy mindez megtörténjen. Mondhatja-e a szobor ugye az alkotójának, hogy miért formáltál így? Mondhatja. Csak nincsen hatással végső soron arra, hogy miért formálja őt az alkotó így. De az ember egy olyan lény, aki ellenkezhet, míg egy szobor nem. Ezért vagyunk mi még különlegesebbek. Viszont nem csak ellenkezhetünk, vagy mondhatjuk azt, hogy ez nekünk nem kell, és nem foglalkozunk vele, hanem azért vagyunk különlegesek, hogy azt is mondhatjuk, hogy de ez nekünk kell. És most már értem, hogy mi ennek a célja, és együtt tudunk munkálkodni az Istennel, vagyis valami van, amit Isten formálni akar, akkor nem azt mondom, hogy jaj, ne, hanem azt mondom, hogy mi. És itt jön az engedelmesség kérdése. Amikor Istennek azt mondjuk, hogy legyünk engedelmesek, akkor mindig arra gondolunk, hogy Isten megmondja, hogy mit kell tenni, és akkor mi azt megcselekedjük, Isten pedig majd megdicsér bennünket, és így az örök jóban vagyunk benne, mert az az igazi engedelmesség útja, hogy mindig próbálunk, és ha nem tudtuk, akkor bocsánatot kérünk Istentől. Ez is az engedelmesség útja, de túlságosan pozitívan látjuk ezt az engedelmességet, hogy mindig a jónak kell engedelmeskednünk, a rosszat pedig el kell utasítani, mert ez így nagyon egyszerű lehet. Az engedelmesség néha azt is jelenti, hogy el kell tudnom fogadni ugye azokat az élethelyzeteket, amelyek jönnek, meg azokat a próbákat, meg nehézségeket, kísértéseket is, amelyek majd, hogy nem lehet, hogy függetlenek az én pillanati döntéseimtől, hogy most jól döntöttem mindig, igen, engedelmes vagyok, hanem hát mégis van egy próbám. Mégis vannak nehézségeim. Ha így fogom föl, akkor még csalódásnak is érezhetem, hát Istenem, én annyira igyekszem, és egyre több itt a probléma. Hát miért? Mert hogy az engedelmességnek van egy másik útja is, hogy közben Isten engem formálni akar. És ezért aztán történnek dolgok, és nem minden ebben az összefüggésben, hogy jóra jót kapok, rosszra meg ugye rosszat fogok kapni, hanem Isten az életet úgy formálja, hogy ő akarja, meg a sorsomat is, és ha kell, csiszolgatja az életemet. Tehát ezek apróságoknak tűnnek, de mégsem azok. Lehet, hogy csak apróság az, amivel hozzájárulhatunk az isteni tökéletességhez, vagyis engedjük, hogy ő formáljon bennünket, de maga a tökéletesség, ami kijön a végén, az nem apróság. És miben van a mi tökéletességünk? Abban, hogy Isten formált bennünket. Most ezt jó lenne, hogyha jól értenénk. Tehát nem abban van a mi tökéletességünk, hogy már elérkeztünk, és mindenünk, hát én maga vagyok a tökéletesség, hanem abban, hogy aki formál engem. Mint ahogy egy szoborban is egy művész vagy egy alkotó, nem biztos, hogy pont olyanná akarja tenni, mint mondjuk a tárgy, amiről készül. Mi nem egy séma szerint vagyunk megalkotva. A jó és a tökéletesség az Isten világában az olyan, hogy az megnyilvánul, és valakit ilyenné tesz, valakit pedig olyanná tesz, és nem leszünk két egyforma ember, és hívő ember prototípus itt van, hívő ember prototípus itt van, és ennek tökéletesen meg kell felelni. Mert akkor elérkezett a tökéletesség közé. Hát nem érkezett el. Az a sorozatgyártás lenne, amikor Isten futó szalagon gyártja a híveit. És az nem mestermunka. Az, hogy én olyan legyek, mint ő, meg nem tudom, meg milyenek kéne lennünk, hogy gyorsan csiszoljuk le magunkat, akkor 10 perc alatt, vagy nem tudom, egy élet x év alatt, akkor én legyek már ilyen, és ha nem leszek, akkor azt érezzem, hogy én kilógok a sorból. Milyen sorból? Nincsen sor. Mert Isten nem sorozatgyárt. Gyártó, nem futószalagon adta a lelket, hanem minden lélek különböző, és mást akar rajta elvégezni, az egyik emberen ezt, a másikon pedig azt, és nem leszünk egyformák, és így nem kicsi legók vagyunk, akik így összekapcsolódunk, és akkor szépen minden stimmel, hanem nem stimmel. De attól még van értelme. És célja annak, amit az Isten elvégzett bennünk, és lehet, hogy valaki szögletes még valahol az életében, és nem lett tökéletes, de azt az Isten lehet, hogy most még így gondolja. Még nem dolgozott rajta. Én nem kényszeríthetem rá azt az embert, de figyelj, faragd már le itten magadon ezt. Mondhatom, lehet, hogy Isten akaratból van ez, csak hogy nincs hatalmam rá, és ha másik sem akarja, és Isten nem rendelte ezt az ő számára, akkor egy millimétert sem fog tudni lefaragni. De ilyen értelemben egymásnak azért tudunk segíteni, mert lehet, hogy aztán a visszajelzések kapcsán mégiscsak. Ugye lehetsz te az Isten kezében egy eszköz, és akkor érezd magadat megtisztelve. De nem vagy több. Nem te mondod meg, hogy a másiknak milyennek kéne lenni. Hát akkor már te nem eszköz vagy, hanem te vagy a mester, aki próbálod a másikat a saját elképzelésednek a formájára átalakítani, és erre mindig vigyázni kell. Mert nem a mi óránk szerint működik egy lélek, hanem az Isten órája szerint, és kinek mikor jött el, minek az ideje, azt mi nem mindig tudjuk. Sőt, saját magunk életében sem mindig. Egy dolog van, a te saját magad életében figyelj arra, hogy milyen rendelt idők vannak, mik azok a úgymond formáltatási pillanatok, és azokat ismert föl, és azokban legyél engedelmes. Vagyis enged. Az engedelmességen enged. Mert úgy formál a mester, hogy engedned. Ha engeded, akkor tud formálni. Ha nem, akkor éveket fog rajtad millimétereken csiszolgatni, de meg fogja csinálni. Ha ő akarja, akkor olyanba visz folyamatosan, és mindig érzed, hát miért ismétlődik ez? Miért vagyok még mindig itt? Hogy miért ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozom? Hát megint. Hát, és akkor megértjük, hogy milyen egyszerű. Akkor jobb engedni. Néhány dolgot mondanék még ezzel kapcsolatban. Mi az, ami akadályozhat bennünket így az engedés, vagy az Istennek való engedelmesség útján? A neheztelés. Hát mi meg tudunk ám sértődni. Úgy meg tudunk sértődni, hogyha nem az történik velünk, meg nem akkor, meg nem úgy. Hogy nagyon. És ezt mi nagyon jól tudjuk titkolni. Tehát vélt vagy valós sérelmeket hordozva, az emberek begubóznak a saját életükben. És amit meg lehetne oldani igazából emberileg is szólva, ahogy mondja Isten, hogy én utat készítettem, hogy ki tudsz ebből jönni, hát mégsem jövök ki. Mert nekem egyszerűbb úgy megélnem ezt, sérelemként, vagy bármi, vagy okolva másokat, vagy nem tudom, nem keresve benne az isteni akaratot, hogy neheztelés lesz bennem, vagyis megnehezülök. Az életem megnehezülés formálhatatlan. Tehát a neheztelés az engem is, hogy így mondjam, megterhel, formálhatatlanná válok egy neheztelő ember, sérelmeitől formálhatatlanná válik. Ismerjük azt, panaszkodik, nem tudjuk megsegíteni őt, pedig szeretnénk, de nehéz. És mondjuk nehéz, lehetetlen, neheztel, megnehezült a szíve, a lelke, és nem tud tovább lépni. A másik dolog, ami ebben a formáltatásban van, abban a pillanatban, amikor minket formál az Isten, és hagyjuk, hiteles emberekké kezdünk válni. Tehát akarsz-e hiteles ember lenni? Az nem az a hiteles ember, aki mindig tökéletes. Szerintem olyan nincs is. Ha valaki úgy mindig tökéletes akar lenni, és azt mondja, hogy ez a tökéletesség, arra mindig vigyázzunk. Mert az valószínűleg nem az, akinek mutatja magát. A hiteles ember az, aki átmegy ezeken a próbákon, formáltatásokon, megfizeti a maga árát az életében annak, amit felismert, és utána válik hitelesse, hogy ezt megértem, és el tudja mondani, hogy mivé lettem. Azért hiteles, mert megért. Ez olyan, mint a próba a nemesfémben. Nem azért hiteles, mert ugye arany, hanem azért, mert megpróbálták. És utána azt mondják, ez arany. Ugye? De mondhatjuk, hát önmagában is arany, igen, de azért megpróbáltuk, hogy arany legyen. És akkor vált hitelessé. Ugyanígy az emberi életünk is, ha nem próbáltatik meg, nem válik hitelessé, és ezen az úton mindig járni kell. Tehát akkor leszel követhető, érthető, tanácsokat osztogathatsz te is, meg én is rengeteg tanácsot osztottam, de az Isten belevezetett az életbe különböző helyzetekbe, és a bölcs tanács osztogatóról kiderült, hogy nem tudja. Miért? Mert nem volt rajta a hitelesítő pecsét, hogy igen, ezt te már tudod? De amikor megpróbáltattál, lehet, hogy elbuktál, de megtanultad, amit tanácsoltál. Vagy legalábbis másképpen látod már, és onnantól kezdve azt mondod, igen, ezt megértettem. Ez az enyém. Tehát ez jelenti, hogy hiteles ember leszel, ha próba alatt leszel, vagy megkísértetsz, hiteles emberré fogsz válni, ez a célja. Hogy hitelessé váljál. A másik dolog, ahhoz, hogy mi ezt az utat be tudjuk járni, ahhoz társa van szükségünk, Isten nem rejtette el valamilyen szinten a próbánkat a másik elől. Tehát, hogy mondjam, mi titkolni próbáljuk, hogy Isten mit végez rajtunk, mert félünk attól, hogy kiderül, hogy nem vagyunk tökéletesek. Isten meg azt mondja, ne félj ettől. Vállald igazából egy kicsit önmagadat, és még társad is lesz abban, mert kiderül, hogy a másik embert is abban próbálja. Ez a gyülekezet. De amikor egymásnak elmondjuk a nehézségeinket, vagy a gyengeségeinket, vagy hogy kik vagyunk mi, igazából tudjuk vállalni önmagunkat, ez is a hitelesség. Amikor tudom magamat vállalni a másik ember előtt, és nem rejtem el, ez nem azt jelenti, hogy mindenki előtt kiteregetem, de van emberem, esetleg ugye arra van szükségem, akkor hiteles lesznek, és együtt tudok működni, mert emberi segítségeket is ad az Isten mellé. Most vagy egyedül akarom megmászni a csomolumma csúcsát, mert levegő palac nélkül, mert én aztán azt meg fogom csinálni. Nem mindenkinek sikerült, volt már, akik szent embereknek sikerült, hogy majd, hogy nem egyedül megjárták, de kivételesek. De a többségnek nem sikerül. Ezért ne fogjunk neki, ezért van a gyülekezet, nem levegő palac nélkül, nem egyedül kell menjél, hanem valakivel megoszthatod, és megosztik a teher. Sőt, rájössz arra, hogy nem egyedül akar Isten fölvezetni a csúcsra, úgymond, mondjuk a hitelességbe, vagy a szabadságba, a szabadulás útján, hanem veled együtt akar még vezetni egy-két embert. Tehát a megoldás útja az, hogy emberi kísértés eset, de emberi utakat ad neked Isten, hogy együtt tudsz menni valakivel, aki segít neked, és bátorít téged. És ad neked erőt. Tehát, hogy van embered. Ugye sokan elmondják, hogy a legnagyobb csoda az volt az életükben, hogy mindig volt egy emberük. És azt úgy gondolják, hogy Isten rendelte melléjük. Volt egy emberem, aki pont akkor jött, vagy pont abban segített, és ezáltal éreztem meg, hogy Isten szeretete ott volt, és nem hagyott el engem. A másik dolog, hogy miközben ilyen nehéz helyzetben vagyunk, milyen kapcsolatunk van Istennel. Ez mindig egy kritikus pont, hogy az ember milyen kapcsolatot ápol Istennel. Tehát egyrészt Istenről azt is tudjuk, hogy szeret minket, másrészt azt is tudjuk, hogy az ő szeretete nem úgy működik, mint ahogy mi azt elvárnánk, tehát Isten nem hagyja magát félrevezettetni a mi kívánságainktól. Mert Isten nem kísérthető. Nem tudom, értjük. Mi a kísértés? Én elmondom mindig, hogy mit szeretnék. És Isten felé ez úgy tűnik, hogy Istenem, hát tedd ezt meg. Így, meg úgy, meg amúgy. És ez, ha én ezt folyamatosan csinálom, hogy ezt tedd meg Istenem, így tedd meg Istenem, így segítsen, meg úgy segíts, ez mi egy idő után? Én állandóan mondom Istennek, hogy mit tegyen, meg hogyan. Ez olyan, mintha neked valaki azt mondaná mindig, hogy te mit csinálj. Mit csinálj meg a másiknak? Ez neked nem lenne kísértés? Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ige. Ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Hát ne üljünk át a lótúlsó felére, mert tudjuk, hogy Isten szeret. És akkor mi ezzel a szeretettel, majd, hogy nem azt mondom visszaélve, mi meg akarjuk mondani, megkísértjük őt. Hát szeretsz? Akkor Uram, ugye? Isten viszont nem kísérthető általunk, meg semmiféle kívánságunkkal és vágyunkkal. Isten nem hagyja magát kísérteni. Ezért van az, hogy amikor helyesen imádkozunk, akkor benne van, de Isten, legyen meg a te akaratod. Mi történt akkor? Abba hagytam azt a fajta végső nagy próbálkozást, hogy én megmondjam Istennek, hogy mit csináljon. Nagyon jó. Mert én is szabaddá váltam, hogy Isten azzá formáljon, amivé akar, és ez így jó. Tehát Isten érted is dolgozik, és önmagáért is cselekszik. Van az Istennek egy gondolata, amit ki akar fejezni a te életedben. És ezt rábízhatjuk, hogy mit akar kifejezni. Nem azért ez tökéletes a te életed, mert az történik veled, amit te kértél. Sokszor érzed azt, hogy megtörtént, vagy még többet is adott Isten, de nem úgy történt meg, nem akkor meg. Meg valami más is belekerült, és akkor mondod, hogy hopp, ez egy kicsit más lett. És ez az. Hogy legyen meg a te akaratod. Ne maradjon ki belőle az isteni szándék, mert az adja meg a savát és a borsát. Mert akkor tudod igazából értékelni, hogy az isteni gondolat formálta a te életedet, és akkor számodra az, hogy legyen meg a te akaratod, az nem egy ilyen, ha végső lemondás, ha jó van most már, hát most már akkor tényleg legyen meg a te akaratod, föladom. Akkor még mindig félreértettük, hogy mit jelent ez, hogy legyen meg a te akaratod. Az egy hatalmas csalódás után születik meg bennünk, vagy most már vége az erőnknek, kész, hát ez szörnyű. Ha ebből születik meg az Isten, a legyen meg a te akaratod, az mi? Abban nincsen semmi Isten dicsérés. Nem? Abban mi? Fájdalom van? Kudarc? Hát jó van, legyen meg akkor a te akaratod. De hát ebben nincs öröm. Tehát nincsen benne az a fajta nyugalom, békesség, mert ott van benne az egónk, ott van benne a személyiségünk, ami már akkor jól van enged, de csak egy picit enged ám, hogy legyen meg a te akaratod. De már a következő pillanatban már megint ott van, és próbálja megmondani, hogy mi legyen a te akaratod. De Isten nem kísérthető, és nem hagyja az ő gyermekei által sem, hogy úgymond befolyásolható legyen, hanem Isten megosztja velünk az életutat, kísér bennünket, és tanít bennünket. Tehát mindig ő lesz a tanító. Nem te fogod Isten tanítani. Mindig ő lesz a tanítod. És az azt jelenti, hogy mindig, ha így mondom, valamilyen szinten övé az utolsó szó, és nem a miénk. Ez jelenti azt, hogy legyen meg a te akaratod. Azért tudjuk, hogy ővé az utolsó szó, de ezt bizalommal tesszük, hogy tehetjük. Ezért lehet a keresztény élet is küzdelmekkel teljes, lehetnek próbák, nehézségek, és ha minél több van, annál jobban örüljél. Mert Isten arra méltatott téged, hogy te ezt még el tudod hordozni, látja benned az engedelmességet, látja benned a lehetőséget, hogy neked, te sok mindent adhat neked, mert ezáltal, ha ezt megérted, akkor azt mondod, hát a legjobb úton járok. Na, nem történik semmi, akkor kell megijedni. Ha nem történik semmi, és olyan béke nyugalom van az életedben, hogy semmi nem történik, könyörgöm, mi van veled? Nem nyúl hozzád a nagy szobrászművész, hát nem akar rajtad semmit sem, vajon miért nem? Ez lenne a tökéletesség? elérkezett, már nincs semmi dolgunk, mi már eleve tökéletesek vagyunk, nincs hova fejlődnünk. És akkor rádöbbenünk, hogy dehogy vagyunk mi tökéletesek, akkor mi van ilyen nagy csönd? Ugye? Mert lehet, hogy Isten most hagy. És jó az nekünk, ha hagy, mert akkor azt mondjuk, jaj, de jó, minden béke és minden nyugalom. De jaj nekünk, ha csak ez az egyedüli célunk. Mert akkor hagyni fog. Hát ezt nem, akkor hagyjuk maga útja. Neki csak a béke, nyugalom, ezt folytában ezt kérte tőlem, ha legyen meg az ő akarata. És béke van és nyugalom. Na de hova vezet ez a béke és nyugalom? A saját életem nem alakul. És egy állapot lesz mindig az életemben, egy állapot, és ahhoz ragaszkodom. Ez jelenti azt, hogy nekünk vannak szokásaink, és vannak elvárásaink egy picit az élettel kapcsolatban, és megrögzött módon szeretjük ugyanúgy, mindig ugyanúgy legyen, akkor vagyunk mi biztonságban. Isten pedig nem biztos, hogy így gondolja, hogy akkor vagyunk biztonságban. Ne keressünk hamis biztonságokat. Saját megrögzöttségeinkben élet változatos, és változatosan tudjuk élni az Istennel. A teljes öröm van te nálad, az nem ez a fajta mindig nyugodtságból fakadó öröm, hanem abból, hogy Istenből fakad az öröm, az ő hűsége megtart bennünket, de közben aztán történik minden. Hát az a jó. Persze, emberileg szólok, nekem sem jó, hogyha pörög az asztal, amin engem farag az Isten, azt mondom, hú, mi történik itt? De a végén, ha megértem, azt mondom, hát ez a legjobb, ami történhet. És ezért ad erőt a megfáradtnak, az erőtlen pedig nagyon erőssé teszi. Akkor teszi erőssé, amikor engedi az erőtlen, hogy formálja. Akkor mindig erőtlen maradsz, ha nem engeded, és nem tud téged formálni az Isten. Csak akkor válsz megint erőssé. Tehát ne hidd el azt, hogy majd ha békén leszel hagyva, akkor erős leszel. Előbb-utóbb az lesz a legerőtlenebb, akit nem próbáltak meg. Az lesz a leggyengébb. Ő lesz az, aki nem tudja megugrani helyzeteket, és nem tud, mert nem próbáltatott meg. És nem tud megerősödni. Egy zsidó misztikus Hiller így mondta, zárásképpen, egy imádságban, ami egy kicsit provokatív megfogalmazás, de mégis idehozom, nehogy azt hidd, Uram, hogy csak te kell lesz nekem. Tudom, hogy én is kellek neked. Ugye ebben már van egy tapasztalat. Hogy valami kölcsönösséget vértünk felfedezni az Isten és közöttünk való kapcsolatba. Mi nem akarunk Istenként gondolkodni, mert átadjuk ezt Istennek, de arra rájöttünk, és ez a szép ebben, hogy én is fontos vagyok és kellek neki. Hát különben miért csinálna ezt az egészet, és mire való lenne az élet? És mindaz, ami velünk történik. Tehát van értelme a létünknek, van értéke és jelentősége. És ilyen értelemben mondjuk azt, hogy alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon minket annak az idején. Az hamis alázat lenne, hogy csak így szépen elbújjunk, hogy ja Istenem, ne történjen velünk semmi, az az igazi alázat, mikor kiáll az ember, és azt mondja, Istenem, tedd. Tedd, amit akarsz. Mert az jó. És az állóvíz, az végre pesdüljön meg. Nem akarok félni. És nem is kell, mert te is azt mondod, hogy ne féljek. Mindennek rendelt ideje van. És azt el kell vennem, ami van. És azt meg kell élnem. Ez az élet. És akkor a sorozatgyártásból kilépünk, nem futószalagon van az életünk, akkor érezzük, hogy személyesek, amik történnek velünk. Van értelme és célja rossznak, jónak is, mindennek. Valamit lágyít bennünk Isten, valamit keményít, de soha nem leszünk mindig az, akik tegnap voltunk. Mert az nem él. Nem él az, ne akarjál olyan maradni, mint 5 évvel ezelőtt. Mert nem fog sikerülni. Hanem legyél az, akivé Isten ma akar formálni, ilyen értelemben ne legyél ennyire következetes. Csak engedd, hogy Isten következetes legyen a maga akarata szerint, és azt tegye, amit ő akar veled, és ebben legyél társa. És akkor megtapasztalod azt, hogy Isten pedig hűséges, mert miért hagyná el, hogyha ő kormányozza ezeket a dolgokat, és tudja mennyi az erőd, hogy a próbajel rajtad legyen, egyre nemesebb legyél. Nem az a lényeg, hogy hányszor estél el, hanem hogy hányszor keltél fel. Az a lényeg. Mert aki nem esett el egyszer se, azt sohasem próbálták meg. Olyan nincs, hogy mindenki állva maradt. Akkor valaki nem mond igazat. Itt még a legnagyobbak is elestek. De utána fel tudtak kelni. Mert Istennek nem az volt a célja, hogy lent maradjon, hanem hogy megerősödjön, és megismerje önmagát, és az Isten útját. Ilyen értelemben vigyázzon az, aki áll, hogy el ne essék. Tudja azt, hogy még ha elesik is, fölkelhet. Ez jelenti azt, hogy úgy vigyázz, amikor állsz, hogy el ne ess, hogy tudd azt, ha elestél, de próba alatt is voltál, felállhatsz. Mert Istennél ez a rend. Hogy felállhatsz, és ezért az erődet visszakapod. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy formálsz bennünket, és ez a leghatalmasabb, és legjobb, ami velünk történhet. És ebben minden, ami javunkat szolgálja, még az is, ha valamit elveszítünk, de az is, ha valamit kapunk, és minden a helyére kerülhet, és minden változhat. Add meg nekünk, hogy ne ragaszkodjunk semmihez sem, csak egyhez, hogy legyen meg a te akaratod, a többiben pedig tudjuk rád bízni az életünket, de köszönjük, hogy veled együtt értelmezhetjük, hogy mi történik velünk. Óvd meg bennünket attól, hogy ne kísértsünk meg mi téged azzal, hogy minduntalan a saját vágyainkat, saját céljainkat, saját gondolatainkat szeretnénk előtérbe helyezni, és nem akarunk megnyílni a te gondolatod, terved előtt, és ezáltal hihetetlen feszültségeket hozunk magunkba, életünkben is, sőt más emberek életében is, mert szeretnénk, hogy mások is úgy éljenek, ahogy mi szeretnénk, mi gondoljuk Istenünk, és még imádkozunk is érte, hogy mások hogy éljenek. Hadd meg, hogy ezt az űrzavart meg tudjuk szüntetni, és mindenki a maga életéről gondolkodjon elsősorban az Isten előtt, és aztán másodszorban imádkozzon a másik emberért, hogy Istenünk, te tud őt formálni, ennyit tehetünk. És közben saját életünk hitelességével elmondhatjuk, hogy mi mit élünk meg, de senki nem hagyhatja el saját útját, saját útján életén járnia kell, formáltatnia kell, mert különben semmivé válunk, és nem alakít bennünket a te kegyelmed. Nem leszünk hitelesek, csak mindig beszélünk a hitelességről. Kérjük, hogy add, hogy ez egyszerűvé váljon. Köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk, nem hagysz el bennünket. Így gondolunk mindazokra, akik betegek közöttünk, és nehézségben vannak otthonaikba. Te légy az ő gyógyítójuk ezen az úton, a formáltatásnak ezen az útján. Adj gyógyulást, hitet az ő számukra. És kérjük, adj vigasztalást is, ha a gyógyulás nem érkezik, hogy ezáltal is megerősödjenek a hitükben, és tudják letenni az életüket a te kezedben. Kérjük, hogy hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat, könyörgéseinket. Amen. Thank you. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Amen. Áldás békesség.